először a gyermekeknek szeretnék egy-két gondolatot. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ismeritek József történetét, meg ismeritek Dánielék történetét is, ugye? Hogy Józsefet is elvitték, és Dánieléket is elvitték. Szerintetek kinek volt nehezebb, és kinek volt könnyebb dolga? Józsefet is elvitték, meg Dánieléket is. Kinek volt könnyebb, kinek volt nehezebb, egyforma? Hogy látjátok ezt a dolgot? Most a gyermekekhez, bocsánat, igen?
Nem tudom.
Robi?
Dánieléket valószínűleg könnyebb volt, de bizonyos dologban nem.
Mire gondolsz, miben nem?
Hát, hogy nem tartottak sem magad az étkezésben, mert elég nagy bőség volt.
Igen. Igen. Úgy gondolom, hogy Ábel, amit elmondott, ez így van. Úgy tűnik emberileg, hogy Robi, te nem akartál mondani semmit? Úgy tűnik, hogy Józsefnek emberileg azt mondjuk, hogy sokkal nehezebb volt a helyzete, nem? Testvégyei adják el rabszolgának, úgy kell kihúzni a kútból, ismerjük a történetet. Dánieléknek sokkal könnyebb. És úgy tűnik, hogy ebben a könnyebbségben sokkal, sokkal nagyobb volt a veszély, és sokkal nagyobb volt a kísértés. Azért nem akárhol kellett nekik helytállni, ugye? El tudnátok képzelni, hogy most benneteket elvisznek mondjuk hova? New Yorkba? A világ egyik leghatalmasabb városába? Úgy tudom, hogy az a kereskedelem központja, ugye? Valahol. Oda elvinnének benneteket, szülők nincsenek veletek, ti vagytok magatokban, meg van egy pár társatok, de a többi társ az nem követi azt, ami nektek a szívetekben van. És akkor lehettek olyan 16 éves, 17 évesek ezek a Dánielék. Hát egy picit voltak nagyobbak Ábelék, mint a ti korosztályotok. És akkor bekerülnek egy fényűző romlott udvarban, és a király mit csinál velük? Emlékeztek? Igen. Igen. És hogy döntenek ezek a fiatalok? Ugye tudjuk, hogy köszönik szépen ezt.
Elutasítják.
Igen. És de nem akárhogyan kell, hogy elutasítsák, ugye? Hogy azt úgy kell csinálni, azt elfogadja. Azért királynak azt mondani az akkori világ legnagyobb uralkodójának, hogy az nem lehet csak úgy, hogy én ezt nem kérem. Szóval ehhez is mennyei bölcsesség. És akkor utána gondoljátok el, hogy 3 évig ugye tanítatják őket, nem akármilyen iskolába mennek, fejedelmi ifjakkal tanulnak együtt, ugye ők maguk is királyi vérből származnak, csak ők nagyon egyszerűen éltek otthon. Itt meg egy káprázatos körülmények között, és megnyílik előttük az akkori tudomány egész tárháza, és éles, jó felfogású fiatalok, és nyelik magukba az információt. Ez is nagy veszélyt rejt. Nagyon nagyot, ugye? Ugye emlékeztek, egy hete Péter volt, akkor beszélt róla, hogy átnevelik, át akarják őket nevelni. Ma is ezt csinálják, nagyon ügyesen. És ezek között a körülmények között helyt kellett állni ezeknek a fiataloknak. És még milyen kísértés vehette őket körül? Mondjátok be, nem csak megtanulják az idegen nyelvet, meg gondolom a csillagászat, meg a közgazdaságtant, meg bizonyára megtanulják a vallási szokásokat és Babilon vallási szokásait, de mellette ők foglyok, ugye? És az akkori korban mindig azt hangoztatták, hogy akik foglyok, azoknak az istenei, az istene gyengébb, mint aki legyőzte őket. És most ezzel a tudattal élni nekik, hogy tényleg foglyok. Ugye tanultuk, hogy a kincstári edények ott vannak, vagyis a kincstárban vannak a templomi edények, maga izraeli király is fogoly, ezt állandóan éreztették velük, hogy ti foglyok vagytok itt, és a ti istenetek meg a mi isteneink között óriási a különbség. És az Isten, mit gondoltok, miért engedte ezt meg az életükbe? Mit kellett nekik ott? Most inkább a nagyobbakhoz szól ez, de mindannyiunknak szól, hogy mit kellett nekik ott el között a körülmények között bemutatni. Ugye mindig azt hallották, hogy a mi isteneink, hát hol vannak a ti szent templomotok edényei, hol van a királyotok, és hol vagytok ti? És ez valóság volt, ugye? Naponta találkoztak ők ezzel, hogy a mi vallásunk felsőbbrendű. Mit kellett nekik ott bemutatni? Az életükkel. Hogy ki az Úr? hogy Isten az Úr, ugye? Teljesítették ezt? Teljesítették. Miért gondoltam én, hogy ezt megosztom veletek? A mai közeg mennyivel jobb, ahol éltek, ahol vagytok. És lehet szólni, el lehet mindig mondani, hogy ki vagyok, mi vagyok én. Elsősorban nincs is rá szükség, ugye? De az életetek. Most még olyan fiatalok vagytok, és egyre inkább kibontakozik, és egyre nagyobbak lesztek, és egyre több tudás, ismeret birtokába lesztek. De az Isten azért áld meg benneteket, hogyha bizonyságot tesztek arról, hogy a menny Istene, a mai bábeli zűrzavaros millió egy Isten képpel szemben nagyobb, hatalmasabb, és hogy az engedelmesség az mindig eredményes. Ezt gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy Jóisten áldja meg így az életeteket. Hogy ezért éltek és vagytok ott, ahol vagytok. Hogy az menny Istenéről tudjatok tanúságot tenni. Köszönöm. És most folytatnánk tovább a felnőtteknek, mindannyiunknak. Amikor Dánielről fogok majd beszélni, csak amikor itt volt Major Zoltán és felvetett három dolgot, az úgy nagyon megmaradt bennem, hogy tudjátok, hogy az egyházon belül hallunk egyre inkább ilyen hangokat, hogy ne hirdesd a törvényt, csak az evangéliumot, ne hirdesd a proféciát, csak az evangéliumot, ne beszéljünk az ítéletről, csak az evangéliumról. És ezen gondolkodtunk akkor, és erről szólt Zoltán, emlékeztek rá, ugye? Két hete volt. És hogy otthon ezen gondolkodtam, úgy nagyon-nagyon megfogott, hogy lehetséges az, hogy idáig juthat az advent nép, hogy mi magunk, akik az utolsó idők nemzedéke vagyunk, és az utolsó idő választott népe, hogy nem akarunk tudni a törvényről, a proféciáról, és nem akarunk tudni az ítéletről. És megnéztem a görögbe, hogy mi az evangélium szó. Mit jelent az evangélium? Mi a jelentése neki? Ezt tudjuk mindannyian, jó hír, örömhír, és képzeljétek, ott más is van, elolvasom nektek. Jó hír, örömhír, győzelmi hír, győztes hadvezér érkezésének a híre. Azért egy kicsit ez már több, ugye? Most gondolkodjunk együtt, hogyha ez az evangélium, jó hír, örömhír, miről jó hír? Mi szükségem van nekem rá a jó hírre? Miért jó hír? Mikor jó hír? Mikor szabad? Na de honnan? Na de mi a bűn? A törvényszeg. Akkor szükség van a törvényre? Lehet jó hír az evangélium törvény nélkül? Van neki értelme? Nincs, ugye? A másik az, hogy jön, azt mondja, hogy ugyanis volt győzelmi hír, ugye? Ebben benne van a törvény, hogy legyőzhető, ugye nem csak megszabadít, le is győzhetjük a bűnt, ugye? Nem csak a bűntől, hanem a bűnből akar Jézus megszabadítani bennünket. És akkor a győztes hadvezér érkezésének, nekem ez olyan sokat jelent, a győztes hadvezér érkezésének a híre. Az pedig ki a győztes hadvezér, aki érkezni akar? Jézus Krisztus. Az ő eljövetele, akkor mondhatjuk azt, hogy a proféciára nincsen szükségünk. Most érdekel bennünket, hogy mikor jön, vagy nem érdekel. Engem nagyon érdekelt református körön, amikor ültem és hallgattam, és tényleg úgy volt, ahogy Major Zoltán testvér mondta, hogy az egész egy légüres tér. Nekem ott ültem a templomban, amikor már érdekelt, és az egész egy légüres tér, nem értettem, nem tudtam mihez kötni. Nem állt össze bennem. És nem beszélve arról, ugye Péter itt mond egy nagyon érdekes igét, az 1 Péter 1.10-ben, hogy amely, és ez nagyon ugye szíven ütött, de azt hiszem mindannyiunkat, amely üdvösség felül tudakozottak és nyomozottak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki azt a Krisztusnak ő bennük levő lelke. Hát, hogyha az üdvösség fel, ugye az üdvösség szó a görögbe, szabadulás, menekülés, oltalom, védelem. Tehát, hogyha az üdvösség ezt jelenti, hogy én menekülni akarok, oltalom, védelemem alá akarok kerülni, és efelől tudakozottak, kérdezősködtek, nyomozottak, kinyomozták a proféták, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki az Istennek ő bennük levő lelke, akkor Én, aki az utolsó időben élek, akkor eljuthatok oda, hogy én el nem vagyok kíváncsi, engem ez nem érdekel. És mégis azt akarom, hogy evangélium legyen, amit hirdetek. Lehetetlen, ugye? Ez a kettő összekapcsolódik. Hát az ítéletről pedig az ugye a harmadik, hogy ne hirdesd az ítéletet. Én meg azon gondolkodtam, hogy ha nem hirdetjük az ítéletet, akkor igazából nem ismerjük Jézust, és nem bízunk benne. Nem? Mert egy tárgyalóteremben, ugye mi a börtönbe járunk be, és én azt láttam, hogy a Fehérváron előzetesben vannak. Vannak sokáig, és nem tudják, hogy meddig vannak ott a rabok előzetesben, és azt látom rajtuk, hogy ez a legnyugtalanítóbb. Alig várják, hogy legyen tárgyalás, alig várják, hogy legyen ítélet, hogy végleg valami felé már dőljön el a sorsuk, hogy most még mire számíthatnak. Mi magunk is tudjuk, hogy a várakozás, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, ez a legrosszabb. Az ítélet pedig lezár egy dolgot. És nem beszélve arról, hogy a tárgyaló teremben, amikor ítéletet hoznak, ott mindig van ugye bíró, van vádlott, van vádló, van ügyvéd és van tanú. Ugye így történik egy tárgyalás. Most, hogyha a mennybe folyik az ítélet, megkérdezném tőled, ki a bíró? Ki a bíró? Az atya, de az atya?
A fiú.
Átadta a fiú. Jézus a bíró, ugye? Ki a vádlott?
Helyettünk Jézus.
Mert Jézus ott van a mennybe, ugye? Sátán mivel vádolta az Istent, hogy a törvénye nem megtartható. Amíg Jézus el nem jött, emberként meg nem tartott, és be nem bizonyította, hogy meg lehet tartani az Isten törvényét, addig Sátán vágya jogos volt, ugye? De Jézus már 2000 éve ott van. Jogosan vádolhatja Sátán, úgyhogy nincs ember, aki megtartsa a törvényedet? Nem, mert Jézus emberként megtartotta a törvényt, ugye? Ott van a szószóló. Tehát akkor a vádlott mi vagyunk természetesen, de Jézus ott van a mennybe. Ő vállalja ezt. Akkor ki a vádló?
Sátán.
Ugye? És ki az ügyvéd? Ki az, aki védi a mégyünket? És ki a tanú, aki tanúskodik rólunk? Az egész mennyis Jézus, ugye? Hogyha ezen gondolkodunk, akkor az ítélet olyan félelmetes és rettenetes? Ugye a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünk. A profécia, ugye keresték, kutatták, nyomozódtak, hogy a szabadulás mikor lesz. Krisztus a középpontban, ugye? Az ítélet Krisztus a középpontban. Hogyha mi így gondolunk ezekre a dolgokra, akkor ezek már nem is olyan félelmetesek, ugye? És most szeretném egy kicsikét, hogyha ezt megnéznénk, hogy Dániel életében ezek mennyire voltak így együtt, mennyire volt ez a három dolog együtt, és mitől lehetett Dániel olyan, amilyen volt. Nyissuk ki a Bibliánkat a Dániel 8. fejezeténél. És a Dániel 8. fejezetét természetesen nem veszük át az egészet, ugye tudjátok, hogy van egy kos, meg van egy, mi a kecskebak, ugye? Dániel kap egy álmot, és kap egy látomást. Ezt a két dolgot kapja, ugye? Mert a szobort azt nem ő kapta, ő csak megmagyarázta. Tehát kap egy álmot, és most kapott egy látomást. Ugye látja a kost, és utána látja, hogy a kecskebak teljes erejéből neki megy, ledönti, és utána látja, hogy a kecskebak nálad ugye 8. versbe, hogy négy tekintélyes szarv nő ki az egy nagy szarv helyébe, a négy szelet, tehát a négy égtáj felé, és azokból az égtájokból, az egyik égtáj felől egy kis szarv támad, ugye ez pedig nyugat, ez egyértelmű római birodalom, és ez a római birodalom borzalmas dolgokat cselekszik, ugye megnőtt az ég seregéig, földre vetett azokat, 11. vers, seregek fejedelmék növekedik, elveszi tőle a mindennapit, elhányattatik a szentségének helye, és sereg rendeltetett a mindennapi ellen a bűn miatt, földre veti az igazságot, cselekszik, jó szerencséje van. És akkor van egy kérdés a 13. versben, hogy meddig tart ez a látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, a szent hely és a sereg meddig tapotatik. Ugye most vettük a szombatiskolában, képzeljétek ezt egy zsidónak látni, ezt próbáltam otthon elképzelni, hogy Dániel ezt látja ezeket a képeket. Látja, hogy a sereg és a szent hely tapottatik. A zsidónak a szent hely, a templom, hát az ezt hallani, ez számára iszonyú és borzasztó volt. És a 14. versben azt mondja, ugye az a kérdés a 13. versben, hogy meddig tart ez a látomás, meddig lesz ez az iszonyat. És azt mondja a 14. vers, 2300 esvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Hogy érintette ez Dánielt? Hát döbbente láthatta, nem, hogy ekkora idő. És mit csinált itt? Nézzétek a 15. vers, ami számomra nagyon fontos, hogy amikor Dániel látta ezt a látomást, akkor nem mondta azt, hogy bocsánat, megint csak hivatkozni kell, amit én hallottam a református templomban, hogy ne is foglalkozz a jelenések könyvébe, kézbe se vedd, mert nem lehet megérteni. Nézzétek meg, Dániel lát valamit, amit nem ért, és akkor azt mondja, hogy keresd, 15. vers, keresém az értelmét. Meg akarja érteni, ugye? Hát az Isten nem véletlenül adott nekünk észt. Hát mi az ember mibe különbözik, mint az állat? Mi tudunk, mi gondolkodunk, mi összefüggéseket tudunk felismerni. És Gábriel lát valamit, nem érti, de nem marad meg ennyibe. Hát azért ember, azért értelmes ember, hogy keresse az értelmét. És amikor keresi az értelmét, és meg akarja tudni, az mit jelent, akkor elébe áll egy férfihoz hasonló alak. És hogyha mi így vagyunk, hogy annyi mindent nem értünk még a Bibliában, nem értünk az igéből, soha nem mondhatjuk azt, hogy elég, már nem akarok többet megtudni. De ez a lelkület jellemző ránk, hogy keresni akarom az értelmét, meg akarom tudni, akkor az Isten szólni fog. Az nem létezik, hogy az Isten nem szól. És nézzétek meg, hányszor szól az Isten, 13. vers, és emberi szót hallok az ulai közén, kiáltott pedig, és mondta, Gábriel, értesd meg azzal a látást, ha te meg akarod érteni, ha téged érdekel, és itt a fiatalokról is szó van. De gondoljatok bele, Jézus 12 évesen a templomban, engem ez úgy ledobbentett, mikor a Jézus életében olvasom, 12 évesen belép a templomba, és szemléli 12 évesen az áldozati rendszert. És úgy így jelen vált, küldetésének rejtélye feltárul előtte. 12 évesen lehet. Eszterrel beszélgettünk egy hete, hogy mentünk. Ő is úgy érezte, hogy igen, igen, dönteni kell. Ugye, fiatal, nem baj, ha ezt elmondom, ugye? A kor nem számít, az odaszállás számít, hogy érdekel-e az a dolog. Keresem-e, kutatom az értelmet, vagy pedig megelégszek a mindennapokkal, megelégszem azzal, amit a többiek diktálnak. 17. vers, ugyanezt mondja, és odajött, ahol álltam, amint jött, megrettentem, orcámra estem, és mondta nekem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól el a látomás. És utána 18. vers, ájultan esett a földre, de hogyha az ember úgy érti, hogy nem bírom feldolgozni, nem tudom megérteni, szinte még az ember bele is betegedhet, de ha mégis akarja, akkor az Isten jön és segít, megilletett engem, a helyemre állított. 19. vers, íme én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. Hogy belerendülhetett ebbe Dániel, nem? Hogy mi lesz itt? És ha lapozunk itt egyet, most nem megyünk tovább a többieken, csak lapozunk még egyet. Azt mondja, hogy és az estvéről és a reggel, 26. 27. vers, az estvéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott igazság, te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. És én, Dániel, elájultam, beteg voltam néhány napig, felkeltem, és a király dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette. Tudjátok, mit jelent az a szó, hogy álmélkodtam? Héberbe? Megdöbben, elrémül, elborzat, hátra hőköl, visszaretten. Mikor Dániel ezt látja, akkor megdöbben, elrémül, elborzat, hátra hőköl, és visszaretten. Ma reggel gondolkodtam ezen, hogy milyen biztosíték ez is arról, hogy a nap-év elvet Dániel világosan megértette. hogy a 2300 estvérről és reggelről szóló igazság, amit be kellett neki pecsételni, ez éveket jelent. Ha Dániel csak arra gondolt volna, hogy ez a 2300 nap, ez 2300 nap, akkor körülbelül 6,5 év lett volna vissza. Attól Dániel nem rémül el, nem borzad el, nem hőköl hátra, hanem boldog lett volna, hogy a 70 éves babiloni fogságot az Isten lerövidítette. Tehát Dániel megértette, hogy itt az Isten valami súlyos döntést hozott. És ebbe beleremeg az egész lénye. Nézzük meg a folytatást. Ugye ez az egész látomás, ez a Belsacár király uralkodásának a harmadik esztendejében volt, ez olyan 551 pontos körülbelüli dátum, és utána elmúlik, ugye itt olvastuk, hogy ledöbben, ezen a látáson senki sem érti, de fel kell, helyére áll és teszi a mindennapi dolgát, és a 9. fejezet első verse már Dárius, a Kádeusok országán, a méd királyról szól. Ez mikor van? Mikor van az, amikor Dárius következik Belsacár után? De Belsacár uralkodása után. Ez 538-537. Tehát Dániel kap egy látomást, amilyen le van döbbenve, és eltelik 13 év, mire az Isten válaszol neki. 13 év. És Dániel kibírja a várakozás idejét. És miért pont ekkor mondja el ezt az imád Dániel, amit elmond? Miért pont ekkor történt az, a második verset, ha olvassuk, 9.2 már, uralkodásának első esztendejében, már mint Dárius uralkodásának első esztendejében, én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr ígére jön Jeremiás profétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. A 13 év alatt végig ott dolgozott Dániel felébe a 2300 év iszonyata, hogy az Isten hozott egy döntést. Végig ott volt a fejébe, és 538-ban jön el az ideje. Miért akkor jön el az ideje, hogy Dániel nekiáll, és nagyon komolyan gondolom, hogy addig is kereste, kutatta, hogy ismét megfigyeli. Mi történt 538-ban? Meghal Belsacár. De hogyan?
Elfoglalják.
Hogyan? Kiszárad az Eufrátesz. Emlékeztek? Kiszárad, nem akármilyen dolog történt. 538-ban, ugye Círus vezetésével az Eufrátesz kiszárad. Mondhatnám úgy is, hogy a napkeretről jövő királyoknak út készítessék, mert Círuszt, biztos tudjátok az Ézsaiás 45. fejezetébe, Círuszt az Isten az ő felkentjének nevezi. Círus Krisztus előképe. Óriási, nem? 538-ban kiszárad az Eufrátesz, és ez Dániel, ezt az embert hogyan érinti az akkori politikai helyzet? Hát, ne többen. Itt az idő. Ez 538-ban volt. Mikor vitték el az első Babilonba az első fogoly csapatokat? 605-ben. 605-ben. Te mennyit mondtál, Máté?
680.
Hát 680, 605. Én 605-öt tudom, ezzel most nem fogunk most összeveszni. Lényeg az hozzá, hogy a 70 évet ebből kivonjuk, ugye akkor 535. 535-ben lejár a 70 éves babiloni fogság. És 538, és kiszárad az Eufrátesz, és Babilon elbukik. És Dániel abban a pillanatban fölismeri, itt valami rendkívüli politikai helyzet történt. És újra nekiáll, és nekünk is ugye újra meg újra elő kell venni a proféciát, a Bibliát, újra-újra keresni, kutatni, és megfigyeli az esztendők számát, és mit vesz észre? 3 év van vissza, 2-3 év. És ledöbben, mert azért ismeri az önmaga helyzetét, és ismeri a népe helyzetét. És tudja, hogy az Isten szabadítása feltételekhez van kötve. És nézzétek meg, az imán most nem megyünk végig, de olvastuk mindannyian ezt az imát. Megalázza magát, bűnösnek nevezi ő is magát, és az Istenhez tárja ezt a kérést. És az Isten válaszol neki? Válaszol neki. Tehát Dániel ismerte a törvényt, szükség volt a törvény. Ahhoz, hogy bűnbánatot tudjunk tartani, arra szükség van a törvényre, ugye? Tehát nem mondta azt, hogy csak az evangélium. A proféciákról ne is beszéljünk. Ez számomra döbbenetes, hogy ő annyira megértette a napi eseményeket, hogy ezt most össze kell kapcsolni azzal, mert 538-ban valami rendkívüli dolog történt. Fölismerte, a szívét újra kitálja az Isten elé, könyörög, és az Isten válaszol? Válaszol, ugye? Erre válasz a 9. fejezetnek az a része, amit mindannyian nagyon jól ismerünk, de erre most én nem térnék ki. Csak annyit, hogy számomra az a csodálatos, hogy az Isten nem áll meg ott, hanem sokkal többet ad az embernek, hogyha őszintén keres és kutat, mint amit az ember várna. Mert ugye Dánielt az érdekelte, hogy mi lesz vele, mi lesz a szent helyjel, mi lesz az Isten ügyével, mi lesz az ő népével, meghosszabbítja-e 70 évet, vagy nem. És az Isten pedig föltárja neki a 490 éves proféciát. Mit érez ez? Ezt elmondja Dánielnek. Azt mondja, hogy most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. Hát én nem tudom elképzelni, hogy Dániel hogyan érezte magát. Hogy az Isten ennyire megtiszteli őt. Olyan dolgokat jelent ki neki, és hogyha azt mondanánk, hogy itt vége van a történetnek, én azt hiszem, Dániel ennyivel nagyon-nagyon megelégedett volna, ugye? De nincs vége a történetnek, mert ha lapozunk még kettőt, és én lapozok itt egyet, Dániel még kap kijelentéseket. És én ezen döbbentem le a leginkább, ugye, a 11. fejezetről nem sok mindent tudunk. Érdekes módon Ellen White annyit írt róla, már héten többször is olvastam, pontosan nem írtam le, annyit írt róla, hogy a 11. fejezet háborús képei szinte már teljesen beteljesedtek. Ezt írja Ellen White. Én is bízom benne, hogy majd össze fogjuk tudni rakni, hogyha ez a dánieli lelkület jellemez bennünket, és az Isten megtisztelhet bennünket azzal, hogy sokkal többet ad, mint amit amit ma még el se tudnánk képzelni. És az Úr nem áll meg itt, és Dánielre olyan titkokat bízik még, ugye a 12. fejezet beszél arról, hogy Dánielt annyira megtiszteli az Úr, hogy azt mondja neki, hogy abban az időben az elsővel felkél Mihály a nagy fejedelem. Ugye ezeket a kijelentéseket, ami előttem a 11. versben, 11. fejezetben Dániel nem igazán értheti, de azt látja, hogy itt iszonyú nagy harc és háborúság lesz az idők végén. Valami borzalmas dolgok lesznek. És azt mondja neki az Úr, hogy felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. És utána újra mondja neki, hogy a végső időig, pecsételt be a könyvet, a végső időig tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. 6. vers, mikor lesz végük egy csoda dolgoknak? 7. vers, amikor elvégzik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. 8. vers, Uram, mi lesz ezeknek vége? Ezt már Dániel kérdezi. És azt mondja az Úr neki, menj el, Dániel, 9. vers, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a végidejéig. Látjátok, Dániel nem mondta azt, hogy hát megtudtam, ami rám vonatkozik, engem a többi nem érdekel. Őt érdekelte a többi, és az Isten megtisztelte azzal, hogy elmondta, hogy mi lesz az emberiségnek a vége. És most arról szeretnék még beszélni, hogy amikor én elkezdtem olvasni, kezdték megértetni velem a proféciákat, és keresni, kutatni, bizonyára ti is úgy voltatok vele, hogy igazából engem az érdekelt, hogy mi történik a Földön. Igazából ki az a Babilon, hogyan lepleződik le. És emlékeztek, azt hiszem István beszélt egyszer róla, vagy nem tudom pontosan, hogy ki, hogy a proféciának nem ez az üzenete. A proféciának nem az az elsőrendű üzenete, hogy a mi előttünk leleplezze Babilont, hogy mielőttünk leleplezze azt, hogy a Földön mi fog történni, hanem emlékeztek a szobor képnél, mi a legfontosabb üzenete a szobor álomnak?
A kiskör.
Pontosan. A kis, emlékeztek, milyen szó van ott? Kéz érintése nélkül, igen. És a Dániel 8:25. És a maga eszén jár, mármint ugye az a király. Szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, szívében felfúvalkodik, és hirtelen elvesz sokakat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámaszt, de kéz nélkül rontatik meg. 9. fejezet, 27. verse. Egy héten át pedig sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Itt pont kellene, hogy legyen, és úgy kellene nagybetűvel folytatni, és utálatosságok szárnyán pusztít a templomon, ugye egy másik fordítás úgy adja vissza, a templom ormán pusztító utálatosság lesz, amíg az enyészet pedig azt jelenti, hogy lerombolás, ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. A szakad azt jelenti, kiömlik, kiárad, hömpölyög. Tehát a mi figyelmünk középpontjába, és hogyha a proféciáról gondolkodunk, és hogyha embereknek szeretnénk ezt föltárni, akkor fontos, hogy ez legyen a látásunkban, hogy kéz nélkül fog megrontatni. Ezt ugye kétszer használja Dániel ezt a kifejezést, és azt mondja, hogy ami elhatároztatott, az enyészet, a lerombolás, az a pusztítóra rá fog szakadni. Tehát, hogyha ezt látjuk magunk előtt, akkor talán a félelmet, a kétségbeesést is, amikor óhatatlan, hogy ott van, hogy hogyan lesz az idők végén. Bence unokám is olyan aranyos, azt mondja, hogy nagyon szeretne ott lenni a mennyországban, de mama, ami előtte lesz. És melyünk ne lenne úgy, hogy ne gondolna, hogy igen, ami előtte lesz. De amikor a gyermekünket vártuk, tudtuk, nem, hogy előtte lesz egy-két kellemetlen óránk, ugye? De nem csináltuk volna vissza a dolgot, ugye? Nem csináltuk volna. Mert megszületett és kézbe tartottuk, hogy a szemünk előtt ez van a középpontban, hogy kéz nélkül meg fog rontatni. Krisztus nagyobb. Krisztus van a középpontban. Ez el van határozva. A proféciák erre mennek, ez pedig az ítélet, ugye? Egyszer le kell, hogy zárja az Isten ezt a történelmet. És ő van ott. Ő a bíró, ő az ügyvéd, ő a tanú, ő a vádlott is. Csak Sátán a vádló. Hát ennyi szeretettel szembe, ilyen védelemmel és ilyen biztonsággal szembe, mint azt mondja az Isten, hogy miért félsz? A végidőben el leszel pecsételve. Amikor közbenjáró nélkül kell megállnod, a Szentlélek elpecsétel. A Szentlélek veled lesz. Te nem leszel egyedül. Ne félj. A gyermekeid is ott lehetnek. És mindannyian ott lehetünk. Olyan bátorító ígéret. És egy gondolat, hogy Dániel mitől tudott ilyen lenni? Azt írja valahogy Ellen White, de csak a saját gondolataimmal adnám vissza. Dániel az időt az örökké valóság fényében szemlélte. Dániel az időt az örökké valóság fényében szemlélte. Mi tudjuk-e így? A Dániel, hát azért gondoljatok meg, 2500 évvel ezelőtt élt. És Dániel üzen nekünk, hogy testvérek, én 2500 évvel ezelőtt az időt az örökké valóság fényében szemléltem. Akkor nekünk kevesebb elég lehet. És nem beszélve arról, hogy milyen ígéret. Dániel kapott egy álmot, meg kapott egy látomást. És mi van a jó elbe? Béneitek, fiaitok álmokat látnak, és látomásokat. Az Isten olyan bőséget, én mikor ezzel szembesültem az igéken most a héten, mégis az volt, hogy Uram, te olyan hihetetlen bőséget készítettél el a számunkra. Mi föl se tudjuk fogni, hogy ezt a megtiszteltetést, ami ránk és gyermekeinkre és szeretteinkre vár, ifjakat fog, gyermekeket fog felhasználni. Hogy, és ezt gondoltam, hogy ezt megosztom veletek. A héten számomra ez sok örömet jelentett, amíg kerestem, kutattam és olvastam ezeket az igéket, és gondolkodtam rajta. És tudjátok, maga Jézus Krisztus mondta azt, amikor itt volt a Földön, hogy bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Higgyetek, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak. Az evangélium pedig törvény, profécia és ítélet, de úgy, ahogy Krisztus, ő legyen a középpontban. És ha Jézus azt mondta, hogy bétölt az idő, és Ellen White írja egyértelműen, itt arról a dánieli proféciáról van szó, a Dániel 9. fejezetébe, amivel az Isten megtisztelte Dánielt, és feltárta neki. És hogyha ezt egy ember megérti, hogy 477 szabatott a te népedre, akkor eljuthat a 2300 esztendőhöz is. És még egy gondolat zárásképpen, a Dániel 12.12-ben az van, boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Ehhez egy boldog mondás társul. Gondoltokatok már azon, miről van itt szó? Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Itt a kiindulási pontot kell megkeresni. Előtte is már egy idői kijelentés, az 1290 nap, itt pedig a kiindulási pont az 508. 508-ban mi történt? Ez már időszámításunk után 508-ban. 508-ban a nyugat-római birodalom Klodvigot tette meg, aki átért előtte a ariánus volt, és átért előtte a katolikus hitre, és a kelet-római császár őt tette meg a nyugat-római birodalom kormányzójának. Tehát megszületett az a politikai hatalom, amely majd aztán a pápasággal szövetkezve ugye elindul a maga útján. És ha az 508-hoz hozzáadjuk az 1335 napot, tudjátok, melyik dátum jön ki? 1843. Boldogok voltak azok az emberek? Aki várja és megéri, boldogok voltak? Igen. Ez nem, még nem 1844, nem a nagy csalódás, 1843. A várakozás öröme. És képzeljétek, azt mondja az ége, boldog, aki várja és megéri az ezer. Megérték elődeink ezt a boldogságot és ezt az örömet, mert várták. Mert komolyan vették a proféciákat, komolyan vették az igének minden szavát. Én ezt gondoltam, hogy megosztom ma veletek, hogy Dániel az időt az örökké valóság fényében szemlélte. Jó Isten áldjon meg így bennünket és szeretteinket, hogy az időt, ami nagyon rövidre van szabva, az örökké valóság fényében szemléljük. Amen.